Köszönöm a meghívást. Nagyon messziről fogom kezdeni, és csak a legvégén fogok elérni. Na, Zsolnára egy picit hamarabb, de igazából ennek a 24 órás konferencia valódi témájához, szlovák és magyar viszonyhoz a legvégén azért el fogok érni, úgyhogy türelmet kérek. Megpróbálom behelyezni a zsolnai zsinatot abba a korszakba, abba a gondolkodásmódba, abba a helyzetbe, ahol ez igazából megtartatott. Érdemes ezt talán átismételnünk, és gondolom Kéfer tanár úr előadása időnként próbára tette a toleranciánkat nemzeti szempontból, és egy picit más gondolkodásra kényszerített, késztetett esetleg minket, mint amihez szokva vagyunk. Na most én is ilyesmire fogom kérni a hallgatókat, nem annyira nemzeti, hanem inkább talán felekezettől, evangélikusságról, katolikusságról kérem majd, hogy egy picit másként gondolkodjunk, illetve fogok mást elmondani, mint amit esetleg a hittanórán ezelőtt 10-20-40 évvel hallottunk. Milyen Magyarország volt 1610-ben? Csak akinek nagyon jó a szeme, látja itt ezen a még így kivetítve is kis térképen és kicsit homályos térképen, hogy hol is van Magyarország, de azért gondolom nagyjából emlékszünk arra, hogy hol is volt ez a bizonyos királyi Magyarország. Két birodalomnak is volt a végvidék, a német-római birodalom van ideírva, ma a történelem könyvek inkább Habsburg birodalmat szeretnek mondani, illetve a török birodalom, amit ma pedig oszmán birodalomnak szeretnénk nevezni. És már is egy picit mégiscsak ott vagyunk, ahol vagyunk. Azért nevezzük például ezt a török birodalmat oszmán birodalomnak, mert ebben éltek törökök, ebben éltek arabok, ebben éltek perzsák, ebben éltek bosnyákok, ebben éltek délszlávok, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Sok-sok-sok nemzetből állt össze, sok-sok népcsoportból állt össze, és ugyanígy ezért helyes és szerencsés elnevezés ez a Habsburg birodalom, hiszen az, amit németnek mondtak, akár a kortársak is, vagy amit ma németnek mondunk, az lehetett éppen úgy német, mint ahogy cseh, vagy akár szorb, vagy akár németalföldi, arról nem is beszélve, hogy ő inkább érezte magát szásznak, és svábnak, és bajornak, mint németnek. Tehát birodalmak ütköző pontján volt Magyarország, két Magyarország volt ráadásul, volt egy magyar királyság, vagy királyi Magyarország, és volt egy Erdély nevű fejedelemség, ami szintén Magyarország volt. Boldog nemzet, amelynek két országa lehet, de mégse volt boldog, hiszen ez a szétszakítottságot jelezte, és egy nagyon nehéz helyzetet, hiszen mindkét birodalomnak, az oszmánnak is, és a Habsburgnak is a végvidékén volt, és az ütköző zónájában ezért egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Különösen most a 15 éves háború lezárulta után járunk pár évvel. 15 éves háború egy viszonylag hosszú, több mint 30 éves viszonylagos nyugalom után 15 éves olyan török és Habsburg háborút, vagy török-német, vagy török-magyar háborút hozott, amely igazából patthelyzetet jelentett. Kicsit nőtt a török hódoltságnak a területe, ugye ekkor foglalja el például Egert a 15 éves háborúban, de igazából patthelyzet alakul ki, rettenetesen sok szenvedés, vonul a hadseregek, iszonyatos pusztulást hoznak az országba. És egy rettenetesen zavaros és konfúz helyzetbe érkezünk. Konfúz ez a helyzet felekezetileg, konfúz ez nemzetileg, konfúz ez a helyzet politikailag. Megerősödik a rendiség. Ez a rendiségnek a csúcspontja igazából Magyarországon, de nem csak Magyarországon, hanem Stájerországban, Ausztriában, Csehországban is. Mi is a rendiség? A ország mágnásai és nemesei fognak össze, és gyakorolják a hatalmat, próbálják visszaszorítani elég sikeresen a központi hatalmat. Ez a Habsburg birodalomnak, illetve a Habsburg dinasztiának egy örök harca volt, hogy a központi hatalmát kiépítse, egy örök és mindig is több-kevesebb kudarcra ítélt küzdelme volt. Az előző uralkodó Rudolf megpróbálja ezt egy nagyon kemény központi hatalmat kiépíteni, ez nem sikerült, ez ellen fognak össze a rendek, ez ellen kell föl Bocskai, és kötnek egy olyan szövetséget a cseh, osztrák, és ez az osztrák is persze rosszul, a cseh, az osztrák, az ausztriai örökös tartományok és a cseh királyság és a magyar királyság rendjei, amik végül is Rudolf lemondásához és Mátyásnak a megkoronázásához vezetnek. Ő Rudolf császár, őt ismerjük, egy kedélybeteg, valóban beteg ember volt, aki már valóban képtelen volt arra, hogy egy birodalmat irányítson és összetartson, és testvére Mátyás az, aki összefog a rendekkel és eléri Rudolfnak a lemondását. Rudolfot utáljuk mi protestánsok, Mátyás pedig nagyon szeretjük. Mátyást úgy él az emlékezetünkben, mint talán a protestánsokhoz legközelebb álló Habsburg, aki igazából lehet, hogy szíve mélyén protestáns is volt. Ki kell ábrándítanom magunkat, nem volt az. Mátyás hithű, jó római katolikus volt, római egyházának hű fia volt, de egy jó politikus volt, és az adott politikai helyzetben a rendekkel, akik akkor történetesen protestánsok voltak, fogott össze azért, hogy a birodalmat a széthullástól megmentse, mert a Rudolf-féle kilátástalan török háború az igazából magát a birodalmat sodorta a romlás szélére. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon zavaros helyzetbe érkezünk, amikor a zsolnai zsinatothoz érkezünk. Milyenek voltak az egyházi körülmények? Ugye eltelt már majd három nemzedék a reformáció óta, és kezdenek bizonyos formák, bizonyos normák kialakulni, ezek aztán persze még nagyon sokat változnak. Van egy bizonyos elv, ezt mindannyian tanultok, aki a hatalom, azé a vallás, cuius regio, eius religio elve. Ez Magyarországon különben elvileg nem érvényes, gyakorlatban mégis érvényesül. Ez elvileg a német birodalomban érvényesülne. Ez annyit jelent, hogy egy terület uralkodójának természetes, hogy az a terület, az alattvalói is azt a vallást követik, ha nem azt követik, akkor áttérítik, megölik vagy kitelepítik őket. Habsburg uralkodók is így gondolkoztak a maguk területéről, legalábbis az örökös tartományokról, ez meg is történik, tehát az örökös tartományokból ki is telepítik a protestánsokat. Igazából Magyar és Csehországban is ezt szeretnék, ez Magyarországon nem sikerül, Csehországban is majd 20 évvel később a fehérhegyi vereség után. És ez egy szép elv, csak nehéz a gyakorlat, mert igazából ki és a hatalom? Elvileg a császáré, de gyakorlatilag pont a rendiség megerősödése miatt a mindenkori nemeseké, földbirtokosoké. Illetve még egy helyen érdekes az a cuius regio, eius religio elve a városoknál. Rudolfnak a bicskája éppen ebbe törik bele, próbálkozik azzal, hogy a városokat rekatolizálja, ugye a városok, amelyek először fölveszik, az elsők között vannak a német ajkú városaink a felvidéken, illetve felső Magyarországon, amelyek átveszik a reformáció tanításait, ezt próbálja királyi városok királyé, tehát katolikussá tenni. És ekkor emelik be a magyar rendek a városokat is a rendek közé, és mondják azt, hogy a városoknak a magyar szentkorona részei, önkormányzatuk van, abba ugyan a király nem szólhat bele az ő belső ügyeikbe, és éppen ezért a vallásukban sem. Aztán persze az erőviszonyoktól függ, hogy mikor sikerül, mikor nem, de azért a városok teljes rekatolizálása igazából soha nem sikerül. Túl vagyunk a trienti zsinaton, amit szeretünk tridentinek mondani, állítólag trientinek, avagy trentoniának kell mondanunk. Trienti zsinat, ha katolikus egyház történetet olvasunk, akkor a katolikus megújulás kezdete, ha protestáns, akkor az ellenreformáció kezdete, mind a kettő igaz. Mi evangélikusok többet tudunk az ellenreformációra, ezért erről nem beszélek, beszélek a katolikus megújulásról. Valóban kellett a megújulás, hiszen Luther és már előtte a 15. századi reformzsinatok is az egyház megújítását szerették volna. Egy olyan egyházba, olyan egyház, ekkor a katolikus egyház a trienti zsinat előtt, akkor még nem ismerhetjük katolikus egyháznak, hanem a nyugati egyház, amelyben a püspökök politizálnak és nem prédikálnak, amelyben a papokat nem képzik, a misét is éppen csak, hogy el tudják mondani latinul, nagyon rossz lelki és szellemi állapotban van, és ezt a, egy ilyen megújítást indít el sikeresen a trienti zsinat, oly igen sikeresen, hogy ez a belső megújulás ad aztán erőt ahhoz, hogy az ellenreformáció is sikereket érjen el. Milyen helyzetben van Magyarországon a katolikus egyház? Még egy kicsit rosszabban, mint Európában. Ugye elvész az ország legnagyobb része, ezzel elvésznek a püspökségek birtoka is. Anyagilag hihetetlen módon megroppan a katolikus egyház. És a bocskai felkelés még rátesz ezzel egy-két lapáttal, még egy-két birtokot elzárogosítanak, még egy-két tizedet az esztergomi, például az esztergomi egyházmegye tizedeit még Bocskai saját emberei között fölosztja. Tehát nagyon lent, nagyon mélyen van ez a katolikus egyház anyagilag. Viszont most már vannak olyan püspökei, akik már a trienti szellemtől áthatva komolyan gondolják azt, hogy a katolikus egyházat újra meg kell újítani. Ez a az egyik legtermettebb személyiség Forgács Ferenc, akit szintén nem szeretünk, mert igen sikeres az ellenreformációban, de éppen ezért ugyanilyen sikeres, ha másik oldalról nézzük, a katolikus egyház megújításába. És ekkor elkezdődik az, ami igazából majd sikerre vezeti Magyarországon az ellenreformációt vagy rekatolizációt, a főuraknak az áttérítés ebben. Forgács is, az akkori pápai nunciusnak is voltak érdemei, és majd tudjuk az ekkor még ifjú fiatal ember, Pázmány Péter, aki ebben majd a legnagyobb sikereket eléri. Mi a protestantizmus helyzete Magyarországon? Régebben azt mondták, hogy ez az 1606-1610 közötti idő, ez a magyar protestantizmus csúcsa. Talán ekkor voltak a legtöbben, a legnagyobb részben protestáns az ország, de azért már ekkor elkezdődik az ellenreformáció. Rudolf idején, 15 éves háború idején az itáliai zsoldos vezérek bizony már elég csúnya atrocitásokat elkövetnek. De az azért még az az idő, amikor Forgács Ferencnek a hithű és nagyon kemény katolikus prímásnak még el kell tűrni azt, hogy református prédikátor a saját székvárosában Nagyszombaton prédikáljon. Tehát ez egy nagyon erőteljes egyház, és igazából most kezd leesni, most kezd kialakulni az, hogy itt valóban egyházszakadás történt. Ez most már a második, harmadik nemzedék, aki protestáns hitben élt és nevelkedett, és még ez azelőtt 50 évvel azt mondták a vizitálónak, a vizitáló püspöknek a szebeni papok, hogy ők ágostai hitvallású katolikusok, és nem vicceltek, hanem ők ezt tényleg így komolyan így gondolták, az igaz katolikus vallást vallják, hogy az az ágostai hitvallásban meg van írva. Ekkorra válik el, hogy nem, hanem ez most már valóban egy új egyház lesz. És 1576-ben ezt már meg is fogalmazzák a rendek, amikor az országgyűléshez fordulnak, így fogalmaznak, hogy a hitükért, illetve a vallásszabadságukért könyörögnek, melyben nagyobb részben születtünk és neveltettünk, és amelyhez mindnyájan régtől fogva álhatatosan ragaszkodunk, és éltünk fogytáig ragaszkodni akarunk. Ez már egy olyan egyház, amelynek hagyományai, tradíciói vannak. Mik a zsinatnak a közvetlen előzményei? A bécsi béke. Nagyon-nagyon fontos a bécsi béke. Egészen a legújabb korig minden protestáns beadvány azzal kezdődött, hogy a bécsi béke, és ott már sorolták fel a dinci békét és az összes többi olyan pontot, amely vallásszabadságot adott. Ez a bécsi béke, amely lezárja a bocskai féle felkelést, ez szabad vallásgyakorlatot enged mindenkinek, a jobbágyságnak is, ez az a pontja, ami legkevésbé él. Tehát ezt a cuius regio, eius religio elvet egészen a falu szintjéig leviszi. Tehát, hogy nem a földesúr szabja meg, hanem a jobbágy is megszabhatja, a jobbágy közösség, a falu közösség is megszabhatja a maga vallását. Ezt persze le lehetett írni, gyakorlatban azért ez a 17. században kivitelezhetetlen volt. Betettek természetesen egy olyan pontot is, hogy mindenkinek szabad vallásgyakorlat a katolikus egyház sérelme nélkül. Na most, hogy mi a katolikus egyház sérelme, ez egy nagyon-nagyon tág fogalom, és hát ebből még nagyon-nagyon sok vita kerekedik. Ezt a bécsi békét már Mátyással kötik meg, Rudolf soha az életben nem írt volna alá ilyen békepontokat. Mátyás aláírta, lesz is belőle baja, de erről majd később. A béke az béke, azért a magyar jobba akkor lesz belőle valami, hogyha törvény lesz. Az 1608-as országgyűlés van, amelyik ezt a békét, ennek a békének a pontjait törvénybe foglalja, és ugye ez lesz a mi hivatkozási alapunk. Az első cikkeje már a szabad vallásgyakorlatot biztosítja, úgy, ahogy ezt már a fentebb elmondtam. Illetve, ami most számunkra nagyon fontos, elrendeli azt, hogy minden felekezet saját magának szuperintendenseket választhat. Mi a szuperintendens? Magyarul felügyelőt jelent, ugyanazt, amit az episzkopusz, azaz az is felügyelőt jelent. Tehát ez tulajdonképpen a püspöknek egy olyan elnevezés, ami kicsikét bújtatott, gyakorlatilag ugyanolyan jogosítványt ad. Az 1608-as országgyűlésen a katolikusokat nem csak ez a sérelem éri, hogy szabad vallásgyakorlatot engedélyeztek, hanem komoly vagyoni hátrány is, tizedeiket nem adják vissza, Érsekújvárvára továbbra is királyi vár marad. Nem késik a reakció erre az országgyűlésre. Egyenesen Róma, amelyik fellép ez ellen. A frissen, előtte nem annyira frissen, tehát 1586-ban létrehozott inkvizíció, római inkvizíció, amely foglalkozik az országgyűlés pontjaival, és a nuncius, illetve forgács panaszai alapján megállapítja, hogy bizony egy jó katolikus uralkodó, mint II. Mátyás, ilyet bizony nem írhat alá. És ha nem írhat alá, akkor ez ex officio azt jelenti, hogy kiközösítette magát. Tehát Mátyás, ezt nem szoktuk tudni, exkommunikálják a katolikus egyházból. Azért nem szoktuk tudni, mert ezt azért titokba tartották. És hát ekkor indult meg egy ilyen diplomáciai, egyházpolitikai játszma. Mátyás mindent szánt és bánt, megígérte, hogy amint lehet azt visszavonni, ugyan nem tudja, de megpróbálja akadályozni, vagy elodázni ennek a törvénynek a végrehajtását. Persze Rómában is tudják, hogy Mátyás ezt most megígéri, mert kínos helyzetben van, mérve a kínos helyzetben közelednek a húsvéti ünnepek, és Mátyást nem áldozhat addig, amíg föl nem oldozzák, és nem oldozzák föl addig, amíg exkommunikálva van, és hát előbb-utóbb föl fog tűnni mindenkinek, hogy az uralkodó és tanácsosai nem járulnak a szent áldozáshoz. Így hát az exkommunikációt végül is halovány ígéretekkel, de Róma visszavonja. Következő lépés a zsinat felé az 1609-es országgyűlés, amikor Turzó György történetünk egyik főszereplője, bocsánat, ő még Forgács Ferenc, a már többször emlegetett érsek is, pedig Bocskai, ő pedig ötödik Pál, és elnézést kérek a képekről, elfeledkeztem. Ő itt Turzó György. Turzó Györgyöt nádorrá választják. Úgy rendelkezett az előző országgyűlés, hogy 4 jelöltet kell nádornak állítani, 2 katolikust és 2 evangélikust. Legnagyobb esélyes ebben a jelölt állításban Turzó György, félnek tőle. Ugye a Mátyásnak ő mindig hű embere volt, de mindig is hű luteránus volt, és ezt is tudták róla, és azt is tudták róla, hogy nem csak a magyarországi protestáns rendeket, hanem nagyon jó kapcsolatai vannak a csehországi és az örökös tartományok protestáns rendjeivel is, és féltek attól, hogy Turzó György nádorsága esetleg valami olyasmihez vezet újra, mint a bocskai féle felkelés. Bíztak abban, hogy esetleg a protestánsok sem választják meg, mert ez volt az a igen szép kor, amikor nem csak katolikusok és protestánsok, hanem evangélikusok és reformátusok közt igen sok ellentét volt. Reménykedtek abban, hogy esetleg a reformátusok nem választják meg, de azért biztonság kedvéért Turzó Györgynek meg kell esküdnie Mátyás előtt, hogy nem fordul a király ellen, nem fordul a katolikusok ellen, és nem támogatja a cseh és örökös tartományok beli rendeket. Ez körülbelül meg is tartotta, azért a cseh és az örökös tartományok beli rendeket azért támogatta. Turzó György sok mindent írnak, írják azt, hogy erőszakos személyiség volt, valószínű így igaz, hogy erőszakos, határozott és gőgös személyiség volt. Ha nem lett volna az, akkor nem lett volna nádor, és nem lett volna tényleg az ország első tisztségviselője. Amit viszont a történelem bizonyít, hogy valóban egy kitűnő diplomata, és a kor viszonyaihoz képest, azon kor viszonyaihoz képest, amikor tényleg 3 évenként, és 2 évenként, és fél évenként váltogatták az emberek akár a hitüket, akár a királyukat, akár a fejedelmüket. Turzó György ehhez képest tényleg egy nagyon határozott és ember volt, akinek határozott nézetei voltak, és ez a kor viszonyai között többé-kevésbé maradt, és nagyon jó diplomata volt. Megválasztása után az első dolga az volt, hogy a pápai nunciust fölkereste, és oly adhatósan sikerült a luteránus Turzónak a pápai nunciust megnyugtatnia, hogy lelkendezve írt mindjárt Rómába, hogy azért akkora baj nem lesz Turzó György megválasztásával. Még egy térképet mutatok, ezt most már egy picit jobban sajnálom, hogy nem látszik annyira. Itt talán a Dunán innen részeket láthatjuk, köszönöm szépen, azért ez így már jobb, és láthatjuk azokat a megyéket, amikről majd szó lesz. A zsolnai zsinat ugye az akkori Dunán inneni katonai kerület területén, a későbbi Dunán inneni egyházkerület területén volt. Ez egy nagyon sajátságos helyet foglalt el már akkor, és aztán a későbbiekben pláne a magyar evangélikusság, vagy a magyarországi evangélikusságban. Talán az erdélyi szászokhoz hasonlítható legjobban, vagy ahhoz hasonlít legjobban, vagy esetleg mondjuk a skandináv modellhez. Itt ugyanis teljes megyék és teljes esperességek és főesperességek térnek át papostól, hívestől, alesperestől, mindenestől az evangélikus hitre. És ezért meg is maradnak a katolikus struktúrák. Nagyon érdekes módon a katolikus főesperes kinevez egy alesperest, aki evangélikus, a lelkészek evangélikusok, két szín alatt áldoznak, az ágostai hitvallásra esküsznek föl, egymás között zsinatokat tartanak, megházasodnak, időnként a főesperes megvizitálja őket, megállapítja, hogy ezek bizony házasodnak, ezek bizony az ágostai hitvallást vallják, de igazából papíron még katolikus egyháznak a tagjai. És ez a helyzet nem is zavarja igazából 1589-ben még senkit, még Túrzó Györgyöt sem. Amikor a bocskai felkeléssel megerősödik a protestánsok helyzete, és az országgyűlés után, akkor elkezdi zavarni őket, és akkor azt mondják már ezek a kinevezett alesperesek, hogy most már nem kérünk a főesperesi vizitációból, most már mi önálló evangélikus egyház vagyunk. És kezdenek már nem csak megyei vagy szinten, vagy ilyen szeniorátusi szinten, ezek még csak nem is teljes vármegyék, tehát egy vármegyére jut két-három ilyen szeniorátus, 14-15 lelkész, vagy fraternitás, vagy kontubernitás, tehát nagyon sokféle néven nevezik ezt, hanem kezdenek összefogni már az 1576-ban, tehát már elég hamar kezdenek szövetkezni. Először a bányavárosok, hát a városoknak mindig azért nagyobb a, hogy is mondjam, az önállóságuk, de a megyék papja is csatlakoznak hozzájuk, és kérik az akkori országgyűlés különböző vallásügyi sérelmeikben a segítséget. És nagyon érdekes, hogy ez a vidék, ilyen térképet sajnos nem hoztam, de hozhattam volna akár egy 1890 körüli térképet, ezek azok a megyék, ahol egyedül az evangélikusság még az ellenreformáció és sok minden után is relatív többségben maradt, és ezek a legszín evangélikusabb vidékek. És ez ide vezethető vissza, hogy ezek úgy, ahogy van, struktúrástól, mindenestől tértek át katolikusból evangélikusba. Zsolnai zsinathoz is elérkeztünk. A tervezése rögtön az 1608-as országgyűlés után megindult. 1609. január 16-én Vár-Esztercén már a Felső-Trencséni Egyházmegye, nevezzük így, összeül, és kéri a zsinat összehívását. Na most ki hívja össze a zsinatot? Papok? Püspökök? Nincsenek is? Vármegyék? Nem, hanem a mágnásokhoz fordulnak, az evangélikus főrendekhez, és ők ezt meg is hallják, és Túrzó György az, aki ezt elkezdi intézni, és nagyon érdekes, hogy Túrzó György még nem nádorként, hanem mint a legtekintélyesebb evangélikus mágnásként kezdi el szervezni a zsinatot, és össze is hívja, most nem botlok el, 1609 nyarára a zsinatot Zsolnára. Július 15-én össze is ül egy zsinat Zsolnán, ami aztán eredménytelenül oszlik föl. Nem lehet tudni igazán, hogy miért, csak sejteni. Részint kevesen jöttek el, de ennek is volt oka, hogy miért jöttek el kevesen. Bizony itt már az a protestánsok közötti hitbeli ellentétek vannak. Vannak olyan fraternitások, amelyek csak az ágostai hitvallást érzik magukra kötelezőnek, az igazán ortodoxok pedig ugye az egyesség könyvét is aláírják, és magukra nézve kötelezőnek érzik, és akik ezt nem teszik, azt már kriptokálvinistának tartják, úgyhogy komoly viták vannak itt is, tehát ez az 1609-es zsinat kudarcba fullad. 1609-ben végén, mint említettem, megválasztják Túrzót nádornak, és 1610 folyamán három előkészítő ülést tartanak, amelyeken valószínűleg kialakul a napi rendje a zsolnai zsinatnak. Nem ismerjük ezeknek a zsinatoknak, vagy találkozásoknak, előkészítő gyűléseknek a napi rendjét. A zsolnai zsinatból tudunk visszakövetkeztetni, hogy mi lehetett ezen mi lehetett, miről lehetett szó. Végül 1610. március 26-28-án, bocsánat, nem 28-31-én ül össze az a bizonyos zsolnai zsinat, aminek most a 400 éves évfordulóját ünnepeljük. 10 vármegye jön össze, nem tudom, hogy itt tudom-e, nagyjából megpróbálom itt a körbekeríteni, Árva, Liptó, Trencsén, Le, Nógrád, Kishon, Pozsony, tehát körülbelül ez a terület, aminek az evangélikusai összegyűlnek. Zsinat résztvevői, mintegy eljött 8 mágnás saját jogán, tehát 8 evangélikus főnemes, 14 vármegyei követ jön össze, Trencsénből, Árvából, Nyitából, Basból, Túrocból, Zólyomból, Lipótóból és Pozsonyból. Nagyon érdekes, hogy a zsolnai zsinat határozatai vonatkoznak Hontra és Nógrádra is, de az ottani vármegyéből nem jelentek meg követek, illetve a szabadkirályi városokat is képviselte egy világi, összesen 23 világi jelent meg, és jött összesen 27 lelkész szintén ezeknek a megyéknek a lelkészei. Ne ismerjük a zsinatnak két jegyzőkönyvét, vagy inkább emlékeztetőjét, ismertetőjét, hogy zajlott le. Túlzó, hogy megakadályozza azt, hogy ismét kudarcba fulladjon a zsinat, személyesen is megjelent, és hát elég látványosan 40 kopjással vonult be a városba, hogy azért itt olyan nagyon nagy vita ne lehessen. Istentisztelettel és Vénisszantével kezdődött, és Túrzó adja meg igazából a programot a beszédjében. Azt indítványozza, hogy 3 szuperintendenst válaszolnak, a 100 egyházi rendszerre hivatkozik. Itt tette amellett, hogy szerint a püspöki egyházkormányzat a legjobb egyházkormányzat, és kéri azt, hogy a szuperintendensi esküről, és illetve a szuperintendensek jogairól, kötelességeiről alkosson törvényt a zsinat. Másnap kiküldenek egy 4-tagú törvényelőkészítő bizottságot, itt jelenik meg talán először ez a világi egyházi paritás elve, ugyanis 2 lelkész és 2 világi, aki megszövegezi végül is a zsinati kánonokat. Nem olvasom föl a neveket, csak egy nevet, Lányi Illés, igazából Túrzónak az udvari papja, és ő az, aki a leginkább lelkészi részről mozgatja ezt a zsinatot. Következő nap történik meg a szuperintendensek választása. Lányi Illést, Melik Sámuelt és Ábrahamides Izsákot választották meg. Nagyon érdekes a választás módja. Mindegyik posztra 3-3 jelöltet választanak. Ez még nem annyira érdekes. Viszont az igen, hogy írásban és egyenként szavaznak. Verbőci még azt mondja a 3-as könyvében, és azt nagyon sokáig gyakorolják, egészen a reformkorig, hogy a szavazatok non numerátus et ponderátur, azaz nem számláltatnak, hanem mérlegeltetnek. Tehát nem az győz, akire többen szavaznak, hanem akikre tekintélyesebben. Tehát az, hogy ezt itt nem így volt a zsolnai zsinaton, ez egy nagyon, nagyon előre mutató dolog. Azért nem mondom azt, hogy a tekintélyt egyáltalán nem számított, hiszen mindenkinek szóban előtte meg kellett indokolni, és hát azért lehetett tudni, hogy kinek a tekintélye számít, de akkor is azért ez egy sokkal előre mutatóbb, mint a országgyűléseken történő választások. Zsinaton elfogadták a kánonokat, tehát ma mondjuk körülbelül 5 nyomtatott oldalnyi a zsinati kánonok, a zsolnai zsinat kánonjai, törvényei, 16 darab kánon. Mondom nagyjából, hogy miről szóltak. Először arról, hogy az esperesek hivatalban maradhatnak, és a szeniorátusok előjogai megmaradnak. Tehát megpróbáltak meglévő rendszert lehetőleg nem megbolygatni. gondoskodtak arra, hogy egy szuperintendens meghal, akkor a másik két szuperintendens tartozik egy szuperintendens választóülést összehívni. Szuperintendensek legelső, legfontosabb kötelesség az, hogy évenként meglátogassák a gyülekezeteiket. Azért van ilyen sok, azaz három vármegyére jut egy-egy szuperintendens, hogy meg tudja látogatni az összes gyülekezetét évente. Ha ez nem megy, akkor az esperesek, ha ez sem megy, akkor legalább az évenkénti lelkészgyűlésre el kell mennie, hogy találkozzon legalább egyszer személyesen a gyülekezetével és vagy a papjaival, és ügyes bajos dolgaikat meg tudja oldani. Ugye a vizitáció, ezt gubernáció, tehát a látogatás az maga a kormányzás elvesz. Jól emlékszem, még Luther is mondotta. Meg kell vizsgálni ezeken az egyházi látogatásokon elsősorban a lelkészek hitvallását, tehát hogy valóban az igaz és ortodox luteránus tanokat követik el. Meg kell vizsgálni, hogy elég kegyesen élnek-e, a gyülekezetek teljesítik-e kötelességeiket a lelkészeik felé, a tanítók tanítási módját is meg kell vizsgálniuk. Össze kell írni a gyülekezeti javakat, azokat védelmezni kell, a lelkészeket is az esetleges támadások ellen a szuperintendensnek kell megvédelmeznie. Nagyon fontos, hogy a lelkészjelölteket felavatassa. Eddig eltelt már 100 év, de Magyarországon még protestáns lelkész nem nagyon avattak, mondjuk azért időnként igen, tehát nem tudanak, akkor már azt hiszem avattak, de általában Németországban avatták föl a protestáns lelkészeket. Most ezeknek a szuperintendenseknek joguk lesz arra, hogy a hitjelölteket felavassák. Megvizsgálják, felavassák, és a formula konkordiére kell őket feleskednie, tehát győz az ortodox vonal a zsolnai zsinaton. És a külföldre igyekvő lelkészjelöltek csak a szuperintendensek menetlevélével mehetnek el. Ítélkeznek is a szuperintendensek a súlyosabb ügyekben, a súlyosabb ügyek a paráznasága vagy a hitehagyás, ugye, illetve más esetekben fejleviteli fórumként működnek az esperesek törvényszékétől. A szuperintendensek esküjét is előírják a kánonok. Itt a legfontosabb, hogy a Szentírásra, az águstai hitvallásra és a formula concordiére, az egyesség könyvére kell esküt tenni. A zsinat közvetlen utóéletem. Forgács Ferenc természetesen rögtön tiltakozik a zsinat határozatai ellen. Ennek azért sok hatása nem volt. És 1612-ben összehív egy katolikus zsinatot is Nagyszombatra, és ott írja elő azt, hogy például a plébánosoknak helyben kell maradni, nem szabad elhagyni a plébániájukat. A katolikus papok képzettségét is vizsgálniuk kell. 1614-ben pedig a Szepességben evangélikus zsinatot hívnak össze, amely szintén elfogadja a zsolnai zsinat kánonait, nem könnyen, pont ezen megy a vita, ők azért már kevésbé lelkesedtek a formula concordiaért, ott közelebb voltak a reformátusok, mint itt. És kibontakozik természetesen egy tollharc is, Lányi, Forgács és Pázmány Péter között. A szuperintendensek egymással is tanácskoztak 1612-ben, illetve 13-ban. Próbálták továbbfejleszteni ezt az egyházi rendszert. Legfontosabb az ágenda elkészítése lett volna, ezzel Lányillést bízták meg, de 1618-ban meghal, és nem sikerül ezt az ágendát létrehozni. Olyannyira nem, hogy több mint 120 évvel később Prüman Dániel az első, aki ezt az ágendát létrehozza. Mi a zsinatnak a mai jelentősége? Egyrészt az, hogy eldől az evangélikus egyház sorsa, mint intézmény sorsa. Eldől az, hogy a püspöki rendszer lesz. Eldől az, hogy a világiak és egyháziak paritása megjelenik az egyház kormányzatban, ami egy eléggé érdekes magyarországi sajátosság. És hát ez igazából olyan szempontból valóban az evangélikus egyház születése, hogy mint egy komoly országrésznyi terjedelmű, állandó törvénnyel is biztosított egyházszervezet, hiszen a nádor, a király helyettese írja alá a zsinati törvényeket, ez az első ilyen Magyarországon, és ez nagyon-nagyon fontos. És végül is eljutok oda, amit ígértem a végére, hogy ugye az az apropó ennek az előadásnak, hogy a szlovák testvéreink igen-igen nagy hangsúlyjal ünneplik ezt a 400. évfordulóját a zsolnai zsinatnak, és ezért megpróbálom felsorolni azt, amit egyáltalán 1610-ben föl lehet sorolni, hogy mik azok a nemzeti vonatkozásai, vagy szlovák vonatkozásai ennek a zsinatnak, amik lehettek. Érthető, ezen a vidéken, akik ott megjelentek, szláv, szlovák környezetben szolgáltak. A zsinati jegyzőkönyv megemlíti, hogy a szuperintendensek beiktatási istentiszteletén a lelkész szlovákul prédikált. Két kánon még az, ami a nyelvi viszonyokra utal. Az egyik, és ez a legfontosabb, és ezt idézem szó szerint, már mondjuk a latinból magyarra fordított szó szerint itt értsük így. Tehát, minthogy pedig ebben az országban nem csak magyar és tót, bocsánat, ez 100 évvel ezelőtti szöveg, tehát magyar és tót, hanem német nemzetiségű egyházak is vannak. Elhatároztuk, hogy a német és magyar egyházaknak is legyenek saját felügyelőik, inspektórész, akik az elév nevezett szuperintendens urakkal közös érintkezésbe legyenek, ezeknek alárendelvék. Ilyen egyházi felügyelő a német gyülekezetek számára Pozsonyita és Bars vármegyék számára Hajtlin Simon Pozsonyi, a bányavárosi részre Lencius Sámuel Selmeci, Pozsonyita és Bars vármegyei magyar gyülekezetek részére pedig Kürti Szeredi lelkész neveztetik, illetőleg választatik meg. A három megnevezett közül csak egy volt különben jelen. Tehát a három úgymond szlovák püspök mellé kineveztek három, két német és egy magyar felügyelőt, inspektor. Ezt aztán a későbbi történetírók alpüspöknek fordítják, igazából talán ezt vizitátornak nevezhetnénk, mert ezt a feladatot mondják, hogy a német és a szlovák, német és magyar ajkú gyülekezetek vizitálása az ő feladatuk. Nem egyenrangunk a püspökökkel, itt a kánon szavait a figyeltük, alárendeltjei. Tehát megjelenik az, hogy itt a határozatokból, hogy azért ez egy többnyelvű közeg, és az is megjelenik, hogy ez egy elsősorban szlovák nyelvű közeg. Illetve még egy törvényt kell idéznem, szorgalmazzák, hogy vezessenek be egységes liturgiát és ágendát. Az alba kivételével, ez a fehér papírruházat, zárójelbe írják, amelynek használatára, mint adiaforonra, azaz a lényeg szempontjából nem számító dologra, a magyar lelkész urakat bizonyos látható okoknál fogva kényszeríteni nem látszik tanácsosnak. Azaz az alba viselés, hát püspök urak tudják, hogy a magyar lelkész urak a Luther kabáthoz máig is ragaszkodnak, és úgy látszik, hogy ez egy régi dolog, de most nem ez a fontos, hanem Isten igazából az ebben az érdekes, hogy az a, ez meg az én beszélparipám, hogy igazából a evangélikus egyházon belüli szlovák-magyar ellentét, az nem csak egy nemzeti alapú ellentét, hanem egy teológiai, hitbeli ellentét is. Ez szerintem nagyon mutatja, hogy 1610-ben, tehát hogy az albát a magyar lelkészek nem hajlandók fölvenni. Nekik ez már túl katolikus 1610-ben is, míg a szlovákoknak 2010-ben sem. Ugye szlovák testvéreink visszavették az albát. Tehát, hogy létezik egy ilyen nemzeti, nem ellentétnek mondanám, hanem különbségnek. Mit olvasunk ki abból, hogy magyar és német inspektorok vannak? kiolvashatjuk azt, hogy ez egy törpe minoritás, és ez egy, megalakul egy szlovák egyházkerület. De kiolvashatjuk azt is, és én ezt javaslom, hogy ezt olvassuk ki belőle jó luteránusokként, akiknek azért az anyanyelvük igen nagyon fontos kell, hogy legyen, hogy gondoskodnak a kisebbségekről, a kisebbségben lévőkről, és az anyanyelv használat, az ő pásztorolásuk, kormányzásuk is fontos. És erre kitalálják ezt a rendszert, a püspökök alá nemzeti alapon szervezett rendszert, az inspektoroknak, a felügyelőknek, a püspököknek a rendszerét. Véleményem szerint anakronisztikus volna a zsolnai zsinatot egy szlovák zsinatnak nevezni, avagy szlovák egyház megalakulásának nevezni, de mielőtt túl sok követ dobnánk ezért szlovák testvéreinkre, hadd jegyezzem meg, hogy talán a Rákóczi szabadságharcot, vagy a Bocskai felkelést magyar nemzeti felkelésnek, és a magyar itt etnikumi alapon értve talán ugyanilyen anakronisztikus illetnünk. Úgyhogy talán ebben is hasonlítunk, és esetleg jó ezt észrevenni magunkban. A zsolnai zsinat a miénk is, a mai Magyarországi Evangélikus Egyháza is, hiszen az az egyház kormányzati rendszer, amiben máig élünk, ennek az alapjai, csírái ezt zsolnán fektették le, találták ki és foglalták kánonokba. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a kérdés van.
Kérdése és nagyon jó.